Kedves gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni. Kérdezem tőletek, hogy szerintetek hogyan lehet megtanítani jól rajzolni, vagy énekelni valakit, egy gyereket. Hogyan lehet megtanítani? Gondolok arra, hogy elmagyarázással, vagy bemutatással. Szerintetek melyik célra vezető? Emlékszem rá, hogy nagyon sokszor szembesültem azzal a helyzettel, például most nemrég is beszélt valaki velem arról, hogy hát, hogy ő nem tud rajzolni. És járt egy olyan tanfolyamra, ahol tudjátok, felnőttek, hallottatok a jobb agyféltek is rajzolásról, de azt mondta, hogy nem mutatta meg neki a tanár egyszer sem, hogy kell rajzolni, csak rajzoltatta. És azt mondta, hogy még azt se tudja pontosan, hogy kell fogni a ceruzát. És emlékszem arra a tanáromra is, aki a középiskolában engem tanított rajzolni, addig nem olyan tanáraim voltak, akik megmutatták volna, hogy hogyan kell rajzolni, de ő kézbe vette a ceruzát, leült elém, és azt mondta, hogy így kell egy embert rajzolni, és megrajzolta előttem. Így kell egy virágot, egy szemet, egy szájat rajzolni, és én csak ámultam, hogy hát ezt így kell. Tehát a bemutatás volt a célra vezető, amikor valaki megmutatta a mintát, hogy hogyan kell rajzolni, vagy épp énekelni egy dalt. Hát azt a gyerekkoromban emlékszem, szembesültem azzal, hogy volt egy filmben egy szép zene, amit szerettem volna megörökíteni. Csak akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy kottam, mert olyan kicsi voltam. És elkezdtem magamba dudolni ezt a dallamot, hogy tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, valahogy dudoltam, és akkor írni már tudtam, és akkor elővettem a papírt, és leírtam, hogy tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, és akkor már a második sornál voltam, rájöttem, hogy hát ezek csak táták, ez nem dallam. És akkor értettem meg, hogy hát valahogy ezt is lehetne rögzíteni. De mennyire más az, hogy kotta helyett valaki elénekel egy dallamot, ugye? Tehát a bemutatás, a minta bennünket arra ösztönözhet, hogy utánozzuk, és így megmutassuk, megtanítsuk. Megtanuljuk pontosabban azt a formát, amit nekünk mutatnak, és itt számtalanszor a táboraimban megfigyeltem, hogy gyerekeket rajzoltattam, és megmutattam nekik egy technikát, és mondtam, így csináljátok meg, és meg tudták csinálni. Az a fiatal asszony is, aki mondta, hogy ő nem tud rajzolni, megtanítottam neki, és utána tudott rajzolni. És ez egy csodálatos dolog, mert egy minta alapján mi könnyebben elsajátítjuk azt, amit tudni szeretnénk. Ez bizonyos fajta utánzási vágy van az emberben, ennek következtében jobban meg tudja csinálni azt, amit lát, tapasztal, szemlél, mintha csak pusztán elmagyaráznák neki. De miért mondtam ezt el nektek? Mert ti magatok is úgy tudjátok Jézust követni, úgy tudjátok az ő életét mintául venni, hogyha szemlélitek őt, ha olvastok róla, ha hallotok róla, ha a szüleitek a gyülekezet példája alapján meglátjátok, hogy mi az, amit meg kell ebből valósítani az ő követéséből. Azt tanítja a Biblia, és ezt az igét ajánlom figyelmetekbe, hogy a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 1.-2. versében olvashatjuk, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Ti magatok is figyeljétek Jézust, olvassátok az életét, szemléljétek az ő viselkedését, beszédét. Gyerekkorában hogy viselkedett, hogy engedelmes volt szüleinek, növekedett testben, lélekben, értelemben, engedelmességben. És ennek nyomán ti is könnyebben meg tudjátok valósítani azt, hogy kövessétek őt. Emlékszem rá, több prédikátor társam is elmondta, hogy a gyermekük, miután látták, hogy az apjuk kiáll a szószékre, vagy esténként, vagy reggelenként kézbe veszi a Bibliát, és tanít belőle, még olvasni sem tudnak, még Bibliát sem tudják elolvasni, de rendre esténként otthon kiállnak a család elé egy Bibliával a kezükben, és prédikálnak. És prédikálnak a családnak. Mert látták a mintát. Persze én most nem azt mondom, hogy most prédikáljatok, mert ugye nem erről van szó, de például abban, hogy segítőkészek vagytok, ahogy Jézus segítőkész volt, hogy jóságosok, kedvesek vagytok, engedelmesek, ebben követhetitek őt. Ő a minta, ő a példa, nézzetek rá, figyeljétek őt, és kövessétek az ő példáját. Kedves testvéreim, az ige, amit szeretnék elétek tárni, és erről közösen gondolkodni veletek, a Korintusi második levél 3. fejezetében található, a 18. versben. És összefügg ezzel, amit a gyerekeknek elmondtam. Ha mi kikeresitek, addig bevezetőként megemlítem, hogy már hosszú ideje, talán évek óta is rendre előtérbe kerül az a téma az értekezeteinken, a közös beszélgetéseinken, hogy hogyan lehetne Krisztushoz hasonlóvá válni. Hogyan lehetne az ő jellemének mintájára átalakulni. Emellett újra és újra előtérbe kerül Ellen White-nak ez a híres mondata, hogy a jellemépítés a legfontosabb feladat, amit valaha emberi lényre bíztak. És ez az ige, a Korintusi második levél 3. fejezet 18. verse erre utal, erre céloz. Ezért olvassuk el közösen. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Hogy mi az Úrnak dicsősége, világossá teszi a Biblia, ismerjük is. Amikor Mózesnek megjelent az Úr, amikor beszélgetett vele, akkor Mózes azt kérte az Úrtól, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És Isten elvonultatta előtte az ő jelenlétét, és azt mondta, hogy megmutatom, néven kiáltom az én jóságomat. És elmondja, hogy irgalmas az Úr, ezerézéglen, kegyelmes, késedelmes a haragja, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűn nem hagyja büntetlenül. Megbünteti önmagán Krisztuson. Bemutatta Isten jellemét, ez az Isten dicsősége. És a Bibliában újra és újra előtérbe kerül, például Ézsaiás könyve 60. fejezetében, hogy az Úr dicsősége rajtad feltámad. Tehát az Isten jelleme, a Krisztus képmása rajtunk megláttatik. Ez az ige lenyűgöző, azt mondja, hogy az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát több fontos dolgot is kiemel, az egyik az, hogy az Úr dicsőségét szemléljük, szemléljük az Isten jóságát. Szemléljük az Isten szeretetét, hatalmát, nagyságát, igazságát, és ennek következtében elváltozunk. Ahogy egy gyerek egy vonást a lapon, a tanári minta alapján követni tud, ugyanúgy mi is Krisztus mintája alapján az ő erejével, az ő szeretetével mi is követhetjük őt. Amikor ő azt mondta, hogy jöjjetek, kövessetek engem, ez nem elméleti felszólítás volt, hanem egy valóságos hívás. Kövessetek engem. A lábnyomomban járhattok, nem csak az énekünkben énekeljük, hanem a valóságban is így lehet ez. És azt mondja, hogy elváltozunk. A Biblia újra és újra azt mondja, hogy szemlélés által változunk el. Szemlélés által változunk el. Szemlélnünk kell őt, Krisztust, akkor változunk el. És ezt nagyon-nagyon sokszor elmondja a Biblia. Amikor ennek utána néztem és kerestem erre kapcsolatban igehelyeket, akkor meglepődtem én magam is, talán egyet keressünk ki közösen, a 63. Zsoltár 2.-3. versét. Amíg kikeresitek, addig megemlítem, hogy ez a szemlélés szó annyit jelent, hogy ráirányítani a figyelmünket, a gondolatainkat, a képzeletünket, az akaratunkat összhangba hozni ővele, az ő cselekedetét mintaként tekinteni. A 63. Zsoltár 2.-3. versében ezt olvashatjuk, Isten, én Istenem, jó reggel kereslek téged, téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott elapadt földön, amelynek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Egy mérhetetlen sóvárgás, egy mérhetetlen vágy a kiaszott, elepett földön való szomjúsághoz hasonlítja az embernek ezt az igényét. Úgy vágyakozik arra a zsoltáros, hogy szemléje az ő hatalmát és dicsőségét, az ő jellemét, Isten jellemét. Testvéreim, a zsoltároshoz hasonlóan nekünk is ilyen nagy vágyunk kell, hogy legyen, hogy őt szemléljük, mert ennek következtében alakulunk át. Most egyetlen egy szempontot szeretnék elétek tárni, hogy ennek ezen keresztül szemléljük őt, és ez pedig a Galata levél 5. fejezetének 22. versében található lélek gyümölcsei. Mert ha Krisztus lelke a Szent Lélek, és hogyha a Krisztus lelke a Szent Lélek gyümölcsöt terem, akkor ezek a gyümölcsök Krisztus életében is megvoltak. És ha szemléljük őt, mint a szeretet Istenét, mint az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség Istenét, hát akkor bennünk is teremhetnek a lélek gyümölcsei. Az ő képmására mi is átalakulhatunk, elváltozhatunk, ha szemléljük őt. Figyeljük meg őt, nézzük őt, hogy hogyan szeretett. Milyen odaadó szolgálattal volt mindenki iránt. Az egész lényéből sugárzott valami meleg, gyógyító, bizalomteljes szeretet, személyválogatás nélküli szeretet. Oly nagy szeretet volt ez, hogy önmagát feláldozta értünk. Mindig a kereszten keresztül kell látnunk őt, hiszen az önfeláldozó életét értünk adó szeretet előtt kapitulálhat csak az emberi természet és az emberi szív keménysége, és ez az, ami bennünket meg tud lágyítani. Olyan volt az ő szeretete, mint valami langyos zápor, mint valami gyenge, meleg napsütés, ami árad a földre, és nem válogat senki felé, hanem mindenkire árad. És látjuk őt az irgalmas samaritánus eset kapcsán, amikor megtanította nekünk azt, hogy mi az igazi szeretet, hogy a bajba jutott ember iránti szeretet, az mennyire meghatározója az ő lényének. Körülötte kiket látunk? Bajba, nehézségbe jutott embereket, özönlöttek hozzá százával és ezrével és tízezrével. A megvendégelésnél csak 5000 férfi volt az asszonyokon és gyermekeken kívül. Biztos voltak talán 10-15 ezeren is. És mindenkire áradt a szeretete, és ezt az emberek megértették, és befogadták, és érezték, hogy valami különleges tapasztalatban részesülnek az Isten szeretetében. Kedves testvéreim, szemléljük őt, mint aki szeret bennünket, mint aki szereti a világot, és ez a szeretet, hogyha őt szemléljük és figyeljük őt, ránk is, ránk ragad, hogy így mondjam, ránk sugárzódik. Ha befogadjuk ezt a szeretetet, akkor az a szeretete által mi is tudunk szeretni. Mert ez a minta van előttünk, ez a kép más. Testvéreim, a Biblia újra és újra hangsúlyozza, hogy ne emberekre nézünk, amikor szeretni akarunk. Ne emberi példákba kapaszkodjunk. Én magam is emlékszem rá, valahogy pont emiatt az utánzási hajlam miatt gyerekkoromban, ifjúkoromban nagyon-nagyon hajlamos voltam arra, hogy keressek valami példát. Emlékszem, az a festő, aki engem itt tanított Győrben, egy rendkívül tehetséges ember volt, és olyan szakmai tudással, amit azóta sem nagyon láttam embernél, hogy ennyire fejből mindent meg tudott rajzolni, növényt, állatot, embert, szemet, orrot, szájat, fület, alakot, mozgást, hatalmas nagy kupolákat festett ki, szakmailag messze. Példa volt előttem, és tanultam is tőle nagyon sok minden. De mégis, amikor viszont láttam az emberi részét, az ő személyiségének vonásait, vagy a keménységeit, vagy a kegyetlenségét, mert sokszor kegyetlen volt velem, olyan feladatokat adott fel, és szinte sosem dicsért meg, hogy ez nekem nagyon fájt. És aztán közben megtudtam azt, hogy a hátam mögött megdicsért, de szemtől szinte soha, és ez annyira fájt, hogy nem értem, hogy miért nem ismeri el azt, amit legalább valamit csinálok, mert tényleg, hát én füzetek tömkeleget, az egész anatómiát lerajzoltam. És hát úgy valahogy olyan mély szomorúság volt bennem, hogy nem értem, hát olyan nehéz esetleg azt mondani, hogy valami jó, vagy valami. És nem csak benne, bárkiben, mindenkiben, akire feltekintettem emberileg, előbb-utóbb úgy csalódtam. És azt hiszem, hogy ez vár rátok is, és ezt nem én találom ki. Meg ezt érhettük át mindannyian, hanem azt mondja a Biblia, hogy átkozott, aki emberben bízik és testbe helyezi az ő erejét. Ne emberekre tekintsünk, amikor szeretni akarunk, hanem Krisztusra tekintsünk, amikor szeretni akarunk. Mert Krisztusból a tiszta szeretet árad. Az emberi szeretet annyira vegyülékes. Sok ember azt hiszi, hogy ő úgy szeret, hogy ő féltékeny, vagy irigy, vagy birtoklás vágy van benne. Pedig a szeretet Jézus azt mondja, hogy a szeretet nem irigy, és nem féltékeny, és nem kérkedik, és nem birtokolja a másikat, hanem szabadságot ad. Emberben ilyen szeretet nincsen. Csak Krisztusban. Kérjük őt, szemlélve az ő szeretetét, hogy támasszon bennünk ilyen szeretetet. Öröm. Krisztusban öröm van. Kérdezném tőletek, hogy szerintetek, amikor Krisztus itt a földön járt, vagy most a mennyben örömben és boldogságban van, vagy szomorúságban? Tessék? Nehéz a kérdés. Gondolom arra utáltál, hogy tele van a világ szenvedéssel, ugye? Tele van szenvedéssel, nyomorúsággal. De Krisztus is szólt erről Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy lelke szenvedése folytán látni fog, és szolgán megelégszik. Tehát ő még a szenvedésre is úgy tud tekinteni, lásd az ő szenvedését a kereszten, de tekintve a mi szenvedéseinket is, hogy a végső kifutásában minden az Isten országát építi. És a Biblia azt mondja, igen azt mondja, hogy Isten boldog. A Timóteushoz írt levél, első fejezet 11. versében azt mondja Pál apostol, a boldog Isten dicsőségének evangéliuma bízatott rám. Isten boldog. És Krisztusban öröm van, és volt, a földi szolgálata idején is. Hadd idézzem az igét, hogy ne gondoljátok azt, hogy ezt én találtam ki. János evangélium a 17. fejezet 13. verse azt mondja, hiszen az öröm a lélek gyümölcse. Az öröm a lélek gyümölcse. Persze ez nem ilyen hallelujázó öröm, hanem ezt mondja ott a János 17.13, ha jól látom, ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Az én örömömet, az ő tanítványai bírják ők magukban. 15.11, János 15.11, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék. Tehát Krisztusban öröm volt. Krisztusban szeretet volt, és Krisztus boldog. És bennünket is arra tanít, hogy örömben éljünk. Nem véletlenül a Krisztusra vezető lépések című könyvnek a záró fejezete az örömről szól. Joguk van a keresztényeknek örülni, és ez azért nem mellékes kérdés, mert emlékszem, amikor itt voltunk a körzeti együttlétünkön vasárnap reggel, akkor a befolyásról tanultunk. A talentumok példázatán keresztül írja Ellen White a Befolyás című fejezetet a Krisztus példázatai című könyvben. És ennek nyomán emlékszem, pont a fiatalokkal együtt kint voltam Palival, ifjú Csókási Palival, a fiatalok között, és megkérdezte tőlük, hogy szerintetek a gyülekezetünk milyen befolyást áraszt. Hát erről szólt az óra. Erről szólt az óra, érdekes volt. Volt pozitív is, amit elmondtak, tehát ez örömmel töltött el, hogy láttam, hogy nem csak esetleg a negatívumot látják, de volt negatívum is. És többek között ez megfogalmazódott, hogy nagyon sokszor keserűséget vagy szomorúságot látnak rajtunk. Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon miért nincs bennünk Krisztus öröme. Vagy ha van, akkor miért van? Kétségtelenül az öröm a tiszta lelkiismeretből fakad, és a szolgálat örömével is vegyül, a hasznosság tudatával, amit Krisztus oldalán végzünk szolgálatot, és ez önmagában egy csodálatos ajándék. Egy biztos, hogy a vonzerő az emberi világban, a keresztények felé, az egyik legnagyobb vonzerő, hogyha derült, örömöt és felszabadultságot sugároz a lényük. Ami elsősorban abból fakad, hogy a lelkük szabad a bűntől. És ezért tudnak örülni még a nehézségekben is. Jó néhány példát mondhatnék el nektek, amit olvastam, meg hallottam, akik a nehézségekben is tudtak örülni, sőt, még Péter apostol is merészel ilyet leírni, hogy teljes örömnek tartsátok atyám fiai, amikor különböző kísértésekbe estek, mert a próba által megmutathatja Isten megint az ő dicsőségét. az ő jellemét, az ő szeretetét, az ő igazságát, hatalmát. A Biblia bennünket is tanít arra, hogy örüljünk tudatosan. Figyeljétek meg, a Mózes 5. könyve 26. fejezet 11. versében egy nagyon érdekes ige van, biztosan ismeritek, vagy hallottátok, de azért, amikor most újra elővettük, és gondolkodtunk róla, hogy megrendített Mózes 26. fejezet 11. verse azt mondja, és örömet találj mindabban a jóban, amelyet áld néked az Úr a te Istened, és a te házad népének. Örömet találj! A hála és az öröm egytőről fakad. Testvéreim, tudatosan érdemes lenne reggelente számba venni, hogy minek örülhetünk. Tudatosan érdemes lenne számba venni, hogy miért lehetünk hálásak. Jogunk van örülni, mert van Krisztusunk, mert van megváltónk, akinek a kezében letehetjük a problémáinkat és nehézségeinket. Pár nappal ezelőtt beszéltem egy budapesti kedves könyvkiadóval, evangélikus könyvkiadó, akivel régebb óta van kapcsolatom, és felhívtam, a felesége vette fel, a férje meghalt, és azt mondta, hogy ha mivel már nekem ilyen kapcsolatom volt a férjével, elmondja, hogy a férje hogy halt meg. És ez csodálatos tapasztalatot mondott el. Csodálatos tapasztalatot. Együtt voltak napközben, éppen 81 néhány éves korában, derűsen. Délután együtt töltötték az időt, akkor mondta, hogy egy kicsit fáradtnak érzem magam, szóval lepihenek. De mielőtt lepihent, mondta a felesége, mert hívő emberek voltak, hogy hát felolvasom akkor neked a mai igét. És azt az igét olvasta fel, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen, bízzatok én bennem, bízzatok Istenben, és az atyám házában sok lakóhely van, és én gondoskodtam nektek arról, hogy lakásotok legyen. És azt mondja, ezt elolvasta, akkor hátradőlt, lepihent, és ott meg is halt rögtön. Azt mondta, mintha jó Isten üzent volna az igén keresztül, hogy ne aggódjál, szépen leteszed sátorodat, és én velem leszel. Ilyen csodálatos halála volt. Ezzel az igével halhatott meg. Öröm. Öröm. És éreztem a hangjában, azt mondta az felesége, hogy ez egy megtiszteltetés volt, és örült a lelkük, hogy ő így halhatott meg, és örül neki is, és ő is fohászkodik, hogy ő is, ha lehet, akkor valami hasonló módon haljon meg. A másik ige pedig Prédikátor könyvéből való, az 5. fejezetből, amit igen-igen szeretek, és nagyon sokszor tanulom ezt a törvényt. Itt hosszan írja le azt, hogy szép dolog az életben jó dolgokat tenni, és Isten megáldja azokat, akik fáradoznak az ő kezük keresményéből. Én csak a legutolsó verset idézem, az 5. fejezet 20. versét, mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő élete napjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Azt mondja, aki tud örülni annak, hogy eszik, hogy iszik, hogy azokkal a javakkal él, örömmel és hálával, amit Isten ad neki, ennek a szívének az örömét kedveli az Isten. Mi nagy áldás az Isten félelem megelégedéssel. Ez a lélek gyümölcs. És Krisztusban ez megvolt. Krisztus munkájának, napjainak, szolgálatának nem volt híja. Teljes volt, ahogy élt. Nem mondta egyik nap este, elfelejtettem valamit. Jaj, ezt nem csináltam meg. Jaj, őt nem hívtam fel telefonon. Neki ilyen nem volt. Mert olyan összekötetésben élt az atyával, hogy teljes oda-vissza párbeszédben, és pontosan tudta, hogy hova megy, miért megy, mit kell mondani, mit. Minden fakad belőle, mert a Szentlélek árad belőle, az Atya jelenléte árad belőle. Békesség. Amikor Krisztus a tanítványokat köszöntötte, azt mondta, békesség. Azt mondták a tanítványok, amikor mentek valahova, békessége háznak. Jézus tanított őket, mondjátok ezt, békessége háznak. A békesség szót is kiejteni már önmagában ajándék. Milyen csodálatos dolog, amikor az emberi lélekben béke van. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja, mondja Krisztus. És azt is tanítja a Kolosszai Levél 3. fejezet 15. verse, hogy a béke csak a tiszta lelkiismeretből fakad, és akkor az Istennek békessége uralkodik az emberi szívben. Tehát látjátok, mindig visszatérünk a Krisztus áldozatához. A lélek csak úgy teremheti bennünk a béke gyümölcsét, hogyha a megváltó szeretet gyümölcséből részesülünk. Ez a mi hitünk lényege. És akkor békesség fakad a lelkünkből, és ezt az emberek, ezt a békét, ezt észreveszik. Ez Krisztus békéje. És ez a békesség az, ami hat az embertársainkra, és Krisztushoz vonja őket közel. Mert megkérdezik az emberektől, hogy miért van benned ilyen békesség. Van egy nagyon szép ige, Jakab apostol levelében a 3. fejezet 18. verse mondja, az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. És a Jóisten ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Ezek az evangelizációs alkalmaink, testvéreim, független attól, hogy főzőkör, vagy egészségügyi előadások, vagy bibliai előadások, vagy proféciák, vagy a hitáltali megigazolásról, vagy Jézus életéről tanítunk, mindegyikben ugyanazt az egy dolgot hangsúlyozzuk, hogy az emberek keressék Isten, hogy békét kössenek velük. Emlékszem rá, amikor itt a főzőkörön egy 71 néhány éves asszony állt velem szembe, és mondta, hogy a fiával szemben mennyire tehetetlen, és hogy mennyire nem tud segíteni neki, és mennyire lehetetlen, hogy változtasson az életmódján, a gondolkodásmódján, és ez neki mekkora fájdalom, és kérdezi tőlem, hogy mit tehetnék, mondjon valami tanácsot. Én ezt mondtam neki, asszonyom, így állt velem szemben. Imádkozzon a jó Isten, ez érte. De én nem vagyok hívő, nem vagyok vallásos. Annál jobb. Imádkozzon a jó Istenhez, mert egy édesanya imádságát meghallja az Isten. És én tudom, hogy ez nem hiába való imádság. És akkor hiába mondta, hogy nem vallásos, hát nem vallásos. De mondom, az Isten szereti önt. És szereti a fiát is. És ennek az ég sem tud ellenállni, hogyha ön imádkozik. Micsoda hatalmas dolog. És azt mondja, hogy nem hívő. De akkor sem mondhatunk mást. Hát én mit mondhatok neki? Hát azt, amit tapasztaltam. Csak az imádság által történnek meg a dolgok. És láttam, hogy elgondolkodott rajta, nem ellenkezett, nem erőltettem. Utána persze már másról beszéltünk, de ott maradt tovább, és még vagy 5-10 percig beszélgettünk. És keresett, gondolkodott, és megerősítettem abban, hogy nem kell azt gondolni, hogy valami helyre kell elmenni, hogy az Isten megszólítsa. Ő itt van, és a békesség árad Krisztusból, és ő rá is árad, mert szereti őt. Béketűrés, hosszú tűrés, ami Krisztusban szemlélve ránk is áradhat a hosszú tűrés. Hát testvéreim, ha valakinek hosszú tűrőnek kell lenni, annak az Istennek kell lenni. Fut több ezer éve az emberi történelem, a bűnnek az áradata. Szörnyű látni, ami itt zajlik körülöttünk, amit hallunk. Tudjátok, amikor ott a főzőkről, csak azért mondom ezeket a tapasztalatokat, hogy lássátok és halljátok. Jönnek emberek, egy fiatal fiú, agyrák, agydaganat. Következőnek, ilyen cukorbetegség. Harmadiknak, nem tudom, májrák. Ez, értetek, szóval mindenki beteg, mindenkinek van, hogy baja van. A gyerekével, kisgyereknek ez a baja, az a baja. És most mit mondjunk mi? Hát nem vagyunk mi orvosok, de hát sokra mennek akkor is, hogyha esetleg épp egy orvoshoz mennek. Tehát valami olyasmire vágynak az emberek, ami nincs nekik. Szeretetre, megértésre, kedvességre, gyógyító szavakra, Istenre van szükségük, mert ő tud gyógyítani, és a béketűrő, a szerető Istenre, hogy a törvényszegéseiket meg tudja bocsátani, hogy le tudja rendezni. Lássuk Krisztust, szemléljük őt a kereszten, amikor átszegezik a kezeit, hogy ő imádkozik az ő átszegezőiért. És hosszan tűr érettünk, te érted és értem is, mert nem akarja, hogy elveszünk, hanem hogy megtérésre jussunk. Igen, ha valaki hosszú tűrő volt, ő volt az. Amikor látjuk őt, hogy a farizeusok jöttek, és nem értették, és gúnyolták, és piszkálták, és csapdákat állítottak neki, ő eltűrte. Eltűrte azt, hogy a tanítványai megtagadták, megalázták, értetlenkedtek vele, elárulták, megbotránkoztak benne. A hosszú tűrő szeretetével mindent felülmúlt. A szeretet hosszú tűrő, mondja a szeretet himnuszában. Őt kell szemlélnünk, hogy elnyerjük tőle ezt a csodálatos ajándékot, hogy mi is ebben az életben, hiszen emberek között élünk, hasonló tapasztalatokra számíthatunk, mint ő. Minél inkább az ő képmására elváltozunk, annál inkább, mert emberi értetlenség, türelmetlenség, gyanúsítgatások, megítélések, szándékok, megítélése, meg ki tudja, mi várható tőlük, és teljes félreértések, félremagyarázások. Szemléljük Krisztust, ő adja nekünk a lélek gyümölcsét, a hosszú tűrést, a béketűrést, szívesség, jóság. Jézus olyan szíves volt és jóságos, hogy amikor jöttek hozzá az emberek, olyan készségességgel vette körül a betegeket, hogy ámulunk azon, hogy senkinek nem mondta azt, hogy most nem érek rá, vagy téged nem tudnak meggyógyítani, vagy nincs rám időd, ha valahol hívták, ő ment. Falvakon, városokon ment keresztül, és áradtak hozzá a betegek. Néha úgy elnézem, ahogy olvasom a Bibliát, és ahogy tanulmányozom az evangéliumokat, hogy igazában Jézus vagy 80%-ban gyógyított, talán 20%-ban ehhez képest tanított. Más se olvasunk, hogy betegek jöttek hozzá, nyomorultak jöttek hozzá, egész falvak meggyógyultak, és mindig, ahogy beleszövi a tanításaiba a Biblia, egyrészt a gyógyítás, másrészt pedig utána újra átér, hogy betegek, leprások, aszkorosok, skizofrénok, ördöngösök, és ki tudja, kik jöttek hozzá és gyógyított. Olyan készségességgel, olyan szívességgel, olyan odaadással, ami megnyerő, ami lenyűgöző, ő volt az igazi szolgálattevő. Testvéreim, szemléljük őt. Én amikor többször kocsiban megyek, és hallgatom az evangéliumokat, akkor egyszerűen csak hallgatom, és mondom, már megint gyógyít, már megint megy az emberek közé, már megint megszólítja, hozzá mennek a betegek, a leprások, és mindig gyógyít. És nem apad ki ez a forrás. És vajon ma is itt van ez a forrás számunkra? Hiszen tele van betegekkel a világ. Bárcsak mi is úgy lehetnénk, mint ő, bárcsak annyira szemlélhetnénk őt, hogy elváltoznánk a képmására. Biztos vagyok benne, hogy tinektek is lenne baráti, családi, rokoni körben olyan ember, akihez rögtön mennétek el, nem? Hogy azt mondjátok, a názáreti Jézus nevében mondom néked, kelj fel és jár. Az ő képmására elváltozni annyit jelent, hogy beteleket gyógyítani Krisztus erejével. A Szentlélek jelenlétével árasztani rájuk a gyógyító erőt. Ezt tanítja Krisztus. Akik elmennek széles a világra, azt mondjátok, betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, ördögöket üzzetek, és a halálosat isznak, nem árt nekik. A jóság Istenét szemléljük, aki meleg szeretetével körbevet bennünket, aki árasztja ránk az ő gazdag kegyelmét, és ha szemléljük őt, elváltozhatunk az ő képmására. Átragad ránk ez a szeretet, ez a készségesség. És nem kifogásokat fogunk keresni, amikor embertársainkhoz kell menni, amikor segíteni kell, amikor ínségesek hívnak bennünket, hanem azt mondjuk, hogy Jézussal megyek, az ő erejével, az ő szeretetével megyek. Hűség. Azt írja Mózes 5. könyvében, a 32. fejezetben az ige, hogy kőszikla, cselekedete tökéletes, minden ő útja igazság, hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Hogy kérdezzem meg tőletek, hogy szerintetek miben hűséges Krisztus irányunkban? Mire mondja a Biblia azt, hogy ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad, és önmagát nem tagadhatja meg? Szerintetek mi lehet az, amiben hű hozzánk, vagy felénk? Az értünk való küzdelemben. Ő nem mond le rólunk. Mi hűtlenkedhetünk, de ő akkor sem mond le rólunk. Szemlélhetjük a nagy bibliai példákat, Jónásét, amikor ő hűtlenül elhagyja az Úr útját, és erre megy, mikor erre kéne menni, akkor az Isten szelet bocsát a tengerre, és vihar támaszt. Mert ő hű Isten, és ő fogadalmat tett mindannyiunkra nézve. Mi az ő fogadalma? Hogy üdvözít bennünket. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Kiváltképpen azokkal, akik még igénylik is ezt a szövetséget vele, akik megtérnek. És ő azt fogadta, hogy minden eszközt megragad, és minden lehetséges módon vezet bennünket az üdvösségre. Az ítéletben ott fogunk állni, ott fog állni az emberiség minden tagja, és meg fogja tőlük kérdezni Krisztus, mondjátok meg, hogy mit nem tettem meg veletek, amit megtehettem volna. Mondjátok meg. És tudjátok a választ? Mit fognak válaszolni? Mindent megtettél. Ez az ő hűsége. Ez az ő hűsége. Ő önmagát nem tagadhatja meg, hűséges Isten és nem család, igazi és egyenes ő, és az ő hűségével tud bennünket kigyógyítani hűtlenségünkből. Mert sajnos mi hűtlenek vagyunk, így olvashatjuk a Hózseás 14.5-ben. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből. Ilyen a mi Krisztusunk. Ez a Szentlélek gyümölcse. És testvéreim, a lélek gyümölcsét teremhetjük mi is. Mi is hűségesek lehetünk Istenhez. Mi is járhatunk az ő útján. Szelídség. A szelídség vissza nem vágó magatartás, amikor bántások, nem értések, fizikai, lelki bántás, erőszak éri az embert, és Jézus mondta, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Minap olvastam egyik áhítatban, ahogy reggel tanulmányoztam, hogy Jézus élete című könyvben mondja Ellen White, hogy csak úgy tudjuk megőrizni Krisztussal való személyes kapcsolatunkat, hogyha szívünket szelíd és alárendelt állapotban tartjuk. Ezt csak így tudjuk megőrizni, ha szelíd és alárendelt állapotban. Akkor tanulunk Krisztustól, akkor őt szemléljük. És ezért, testvéreim, ezért gyerekek, ezért kell olvasni Jézus életét, ezért kell szemlélni az ő személyét, látni az ő arcát, figyelni a szavait, hogy áradjon ránk ez a szelíd megváltó. Itt az úrvacsorai Isten tiszteleten Olá László testvérünk elmondta, olyan szépen mondta, könnyek szöktek a szemünkbe, hogy a szelíd megváltó, hogy nézett Péterre, amikor megtagadta. Nem volt abban semmi vád, csak egy mély szomorúság. Ezt a szelídséget csak tőle nyerhetjük. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Mértékletesség, önuralom. Ezen a földön ő a tökéletes önuralom és mértékletesség példája volt. Hol olvasunk a Bibliában legelőször erről? A megkísértés pusztájában 40 napig böjtölt. Melyikünk böjtölt 40 napig? Költői kérdés. Nem is ez a cél. Nem is ez a legfontosabb. De ő böjtölt. Ő amikor böjtölt, akkor előre böjtölt, mert tudta, hogy jönni fog egy holdkoros, akit a tanítványok nem tudnak meggyógyítani. És amikor jön le a megdicsőülés hegyéről, és nem tudják kiűzni az ördögöt, és megkérdezték, de miért, Uram? Mert ez a fajzat csak böjtés, könyörgés által írtatik ki. És ő böjtölt, ő érte. Értetek is böjtölt, és könyörgött. És értem is, ahogy mondta Péternek is, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és idővel megtérvén a te atyád fiait erősíted. Testvéreim, ő a tökéletes mintaképe az önuralomnak, ő a gondolatait, érzelmeit, képzeletét, akaratát, indulatait tökéletesen uralta. Hol látunk mi ilyen ember? Sehol. Ilyen ember nincs. Csak ő, csak Krisztus az, akit szemlélnünk kell. Az ő életpéldájában, az emberekkel való viszonyában láttuk azt, és látjuk azt, amikor őt tanulmányozunk, az ő életét figyeljük, hogy hogyan válaszolt a farizeusok csavaros kérdéseire, megejtő csapdáiból, hogyan lépett ki. A mérhetetlen önuralom, az isteni mértékhez való ragaszkodás, és a bűnnek a gyűlölete miatt. Mert szerettem az igazságot, gyűlöltem a gonoszságot, olvassuk róla a 45. Zsoltárban. Kedves testvéreim, amit látunk Krisztusnál, az az Úr dicsősége, az ő jelleme. Mi szemlélői voltunk, az ő dicsőségének olvashatjuk János apostol levelében. Nézzünk a hit fejedelmére és bevégzőjére, olvassuk a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében. És egy nagyon szép igével szeretném zárni, ami nagyon személyes, és egészen közvetlen közel hozza hozzánk a célt. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 2. verse azt mondja, szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket, hogyha valakik nem követik az igét, igen nélkül is megnyeressenek. Ugyan itt a nőknek írja ezt, az asszonyoknak, hogy a férjük meggyőzése érdekében éljenek így, de más helyeken is mondja a Biblia azt, hogy ha Krisztus útján járunk, akkor nincs annál nagyobb öröm. Például így olvashatjuk egy nagyon szép igét, János apostol 3. level 4. versében, nincsen annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Hozzáfűzöm, és termik a lélek gyümölcseit. Nincsen ennél nagyobb öröme Istennek, hogy szemléljék az emberek, mert mi is szemléltük Krisztust, és az ő dicsőségére elváltoztunk, úgy mint a lélektől, dicsőségről dicsőségre, jellemfejlődés lépcsőfokain haladva, a lélek gyümölcseit teremve, szemléljék a ti félelemben való fedhetetlen életeteket, hogyha kell, akkor igen nélkül is megnyeressenek. Lehetséges, hogy a végidőben nem tudjuk, mert nem lesz idő már az embereknek A-tól Z-ig a Bibliát végig tanulmányozni. Nem lesz idő. Mert peregnek az események zuhanásszerűen. Akkor ki fogják megtestesíteni Krisztust? Ki fogják megszólaltatni az ő üzenetét? Kiken fogok felragyogni az Isten dicsősége, Krisztus jelleme? Ő rajtuk. És őket szemlélik, mint ahogy mondjuk szemlélhették Pál idejében Pált az emberek, és azt mondják, hogy ez az ember Krisztussal jár. Kedves, öröm van benne. Hányszor ír a kivégzés előtt az örömről? Szeretet, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Mindegyik lélek gyümölcsei mellé Pál apostol nevéhez odaírhatnánk, hogy ekkor és ekkor mértékletes volt, ekkor és ekkor örömteli volt, írja a Biblia, ekkor és ekkor ez és ez volt. Mert Krisztus kiábrázolódott benne. És kedves testvéreim, én erre bátorítalak benneteket, és magamat is, hogy szemléljük Krisztust, éljünk ezzel a kiváltsággal, a törvény nem változik, szemlélés által alakulunk át, és ezért kell a gondolatvilágunkban, a lelki világunkban, a képzeletünkben, az érzelmeinkben, minden területének, a lényünknek, az akaratunkban is mindent rászegezni, felé irányulni, és meg fog történni a csoda, amire várunk, hogy elváltozunk az ő képmására. Dicsőségről dicsőségre. Amen. Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy neked a legfontosabbra gondod van, hogy visszanyerjük a teremtéskor adott isteni ajándékot, a te képmásodat, hogy elváltozhassunk, ami megváltunk képmására. Köszönjük Istenünk, hogy ez lehetséges, emberileg ez annyira reménytelennek tűnik, de te Isten vagy és kijelentetted, hogy dicsőségről dicsőségre elváltozhatunk. Köszönjük Istenünk, hogy olyan mintát adtál nékünk, olyan képmást, ami változatlan és tökéletes, és ami nem csak önmagában szemlélendő távoli mintakép, hanem akinek az ereje, akinek a szeretete és igazsága ható erő, éltető erő, egy személy. Ő az út, az igazság és az élet, és ő a mi megváltónk. És őt nekünk akarod adni, Istenünk. Add, hogy be tudjuk fogadni a lényünkbe, a szívünkbe, a gondolatvilágunkba. Add Istenünk azt a belső látást, szemlélést, ami által ráfüggesztjük a mi hitszemünket, hogy ahogy olvassuk a te igédben, Istenünk, és szemléljük az ő magatartását, beszédét, cselekedeteit, ezek mind-mind átragadjanak ránk, és mi is az ő követői legyünk. Add Istenünk, hogy a Szentlélek lakozzon bennünk, és valami különleges, titokzatos módon, amit nem tud egy ember megérteni, teremje a lélek gyümölcseit. Annyira vágyunk, Istenünk, erre a szeretetre, örömre és békességre, hogy nem is tudjuk szavakkal kifejezni. Mi csak pont az ellentétét látjuk magunkban, de te általad ezek a gyümölcsök teremhetnek. Köszönjük, Istenünk, hogy ez lehetséges, és adj nyitottságot mindannyiunk szívébe,
hogy ez a kemény, távolságtartó, önző emberi szív átalakuljon a te képmásodra, hogy megszűnjön önzőnek lenni, hanem a szeretet törvényében járjon, a te erőddel, a te szereteteddel. Köszönjük Istenünk, hogy ez lehetséges, ami megváltunk által. Amen. Amen.